Abban az időben Jézus így szól tanítványaihoz. Csípőtök legyen felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a mennyegzőről és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál. Bizony mondom nektek, felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, körüljár és felszolgál nekik. És ha a második vagy a harmadik őrváltáskor érkezve is így találja őket, boldogok azok a szolgák. Gondoljátok meg, ha tudná a házigazda, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem engedné betörni házába. Éberen várjátok tehát az emberfiát, mert eljön abban az órában, amikor nem is gondoljátok.
Főtisztendő atyák, testvérek, ünneplő közösség! Ha Szent Imrére gondolok, mindig eszembe jut Bellon püspök úrnak egy élménye, valamelyik alföldi faluba került káplánnak vagy plebánosnak, ahol tisztelték a bajuszos Szűz Máriát. És kezdte keresni, hogy hol van ez a bajuszos Szűz Mária. És a nénik oda vezették Szent Imre szobrához, ugye, hogy a tisztaság kirajzolódjék a szobron, ezért szép lányos arcúnak pingálták, hogy látszódjék, hogy fiú, tettek bajuszt az orra alá, és a falu népe úgy tisztelte ezt a Szent Imrét, mint a bajuszos Szűz Máriát. És hát igen, megbotránkoztak, amikor kiderült, hogy ez csak Szent Imre. Ez az ábrázolás mutatja azt, hogy mennyire torz képünk van igazában Szent Imréről. Hogy mennyire nem annak tiszteljük őt sokszor, aki. Úgy gondoljuk, hogy túl van most már több egy évezeden a múltban, térben és időben távol, és már talán nincs is üzenete számunkra. Pedig a szenteknek éppen az a sajátossága, hogy mindig modernek maradnak, mindig újak, és mindig van üzenete a szentnek mindenkor emberéhez. Hisz szent az, akin átragyog az Isten, az örök Istenből tudott valamit fölragyogtatni. Mi is áll az életszentség mögött, miben követhetnénk őt, miben nagy ő, ma is. Újra csak az ábrázolásokhoz térek vissza. A leggyakoribb ábrázolások, amikor István és Gizella között van a kis Imre, mögötte áll Gellért, a bencés szerzetes. Az oltárkép ugye úgy ábrázolja, amint imádkozik, a tisztasági fogadalmát teszi le. Más ábrázolásokban ugyancsak a tisztaságra vonatkozik. Szent Mór hét csókját festi meg Székely Bertalan a Székesegyházban, a Mórkápolnában. Ezek a leggyakoribb ábrázolásmódok, ahogyan Imrét ábrázolni szoktuk. Imre mögött ott van Szent István, Boldog Gizella és Szent Gellért. Ott van mögötte egy házasság, ott van mögötte egy család, aki együtt él az egyházzal, Gellértben. És így egy érdekes történelmi szituációban Imréből szent lesz. Ez nemzeti büszkeségünkhöz is tartozhat, hogy nemzetünk élén egy szent család áll, nagyon kevés nemzet büszkélkedhet ilyennel. A délutáni együttlétben szó volt arról, hogy a gyerek igazából nem abból a szeretetből tanul, ami direkt módon feléje irányul az apjától vagy az anyjától. hanem a gyerek a szeretetnek a mintáját a szülők egymás iránti szeretetéből nyeri. A legendák nem beszélnek István és Gizella házasságáról. Mennyire volt gyengéd az a házasság, nem tudjuk. De ez itt előttünk áll ebből a házasságból egy fiú, akit szentként tisztelünk. Biztosak lehetünk abban, hogy István és Gizella nem külön-külön szerették csak Imrét, hanem egyként. Elmondtam délután is, hogy a gyereknevelés alapvetően nem szülő-gyerek probléma, hanem szülő-szülő probléma. Az édesanyának a legszebb ajándéka a gyermek számára, hogyha jó feleség, az édesapának pedig a jó férj. És Szent Imre mögött valami ilyen család húzódhatott meg. Egy szent életű család. Ezt is elmondtuk a délutánban, hogy a keresztény család, ha be akarja tölteni missziós hivatását, akkor nem elég, hogy példaszerű család legyen, hanem kell, hogy szent életű család legyen. Nekünk a szentségről kell tanúságot tenni, testvérek. Ez a mi sajátos minőségünk. Példaadó emberek, jó emberek lehetnek az egyházon kívül is, egyfajta humanista magatartással, de a szent ember az más minőség. Egy konferencián hangzott ez a mondat el, ezt is idéztem, azt gondolom, hogy ha nincs meg a szent irányulása a keresztények életében, akkor a társadalomban egyre inkább a partikuláris érdekek szívódnak egymással. A partikuláris érdekekből, az érdekből, az érték irányába egy társadalom csak úgy tud lépni, ha lesznek abban a társadalomban emberek, akik ráirányítják a figyelmet a létnek a transzcendens dimenziójáról az Istenire. Testvérek, a keresztény családnak ez lenne a hivatása. Széllyel szórtan itt a városban törekedni az életszentségre tagjaiban, ahogy délután fogalmaztuk, nem elég az objektív szentség, kell a szubjektív szentség, az életszentség is, és akkor az emberek érzik azt, hogy van a létnek egy másik dimenziója. Második János Pál pápának volt kedves kifejezése, hogy egy horizontalizáló társadalomban szükség van az a jel emberekre, szerzetesre, papra és elkötelezett szentségre törekvő hívő emberre, aki a függőleges irányt is mutatja. Másként belefullad a társadalom az érdekek hajhászásába, az egymással való veszekedésbe, és nem tud kiemelkedni az érték irányába. Imre mögött ott van István és Gizella, mind a három szent, a bajorok szentként emlegetik Gizellát is. Erre a szentségre van ma szükség, különösen is. Bennem cseng egy ilyen szintén római gondolat, hogy azt mondták ott a papi kongregációban egyszer, hogy olyan világban élünk, amely feledi az Istent, elvet minden etikai elvet, meg kell találnunk azt a nyelvet, amit a mai ember ért, és ez a nyelv az életszentség. Az életszentségre még mindig fölkapják az emberek a fejüket. Én egy protestáns kollégát hallottam a rádióban nyilatkozni, és azt magyarázta, hogy milyen jó a katolikusoknak, hogy van második János Pál pápájuk, van Teréz anyájuk, akire rámutathatnak és fölnézhetnek. Hál' Istennek vannak ők, és van nagyon sok szent, csöndes szent, itt közöttünk is, de lehet még több. Imre szentségében ott van Gizella és István szentsége. És testvérek, ez a mi gazdagságunk, ha mi megéljük saját gazdagságunkat, akkor nem számítunk konzervatívnak, nem vagyunk nevetségesek a kereszténységünkkel. Akkor vagyunk nevetségesek, ha csak valami fölvett attitűd, üres formaság az egész, épp úgy szívódunk, mint azok, akik nem tartoznak közé. Ez az egyik, amire oda irányítanám a figyelmet. A másik, ugye ez a család együtt élt az egyházzal, Gellért személyében is, hát ugye olyan szép a székelybeletlen, hogy úgy festi meg Imrét, hogy mennek ki Pannonhalmára, a Szent Márton hegyére, akkor ugye így hívták, és Imre különböző számú csókkal illeti a szerzeteseket. Az egyik ilyen Szent Imre legendát elemző tanulmány arról beszél, hogy a Szent Imre legenda, hogy fontosnak tartja leírni, hogy Imre ugye járta Istvánnal az országot. Ez egy ember közeli szent család. István és Imre. Egy nyitott, világra nyitott szent család. És Gellért is hozzájárul ahhoz, hogy Imre ne olyan legyen, mint a falusi Szent Imre szobor, hanem valóságos ember legyen. Szóval Imrénél, Imrében az egész embert szemlélhetjük és tisztelhetjük. Gellért mellett lelki-szellemi képzés kapott, és hogy a Vatkan megölését szoktuk emlegetni, és hogy ott volt második Ottokárféle háborúban, a győri csatában, ez arról szól, hogy fizikailag is egy kimódolt ember volt Imre. Nem egy nyápisz legényke. Egy ember, akinél helyén van a test, a szellem és a lélek. Igazából ez a fajta embertípus veszik ki szemünk láttára. Az egész ember. Sokat idézem Benedek pápánkot, ki mondja, hogy egy redukált emberkép ural el bennünket. A fogyasztói embertípusban. Van a létnek a biológiai síkja, aztán vége. A fogyasztás. És a szellem, a lélek egyre inkább összezsugorodik. Lélektelenné válunk. Már nem vagyunk szellemi lények sokszor. A média is rásegít. Maga trágár beszéd közvetítéseivel. Nyomorúság. De ahelyett, hogy e fölött keseregnénk, adott a lehetőség, hogy kimásszunk ebből, hogy jelek legyünk egész emberként, mint Imre. Lehet rekonstruálni, hogy vajon Imre mit tanulhatott Gellértől, milyen műveltséget hozott magával Gellért Velencéből. Össze lehet rakosgatni. És össze lehet lakni azt a spiritualitást is, amit a Vencés regula mentén átadhatott Gellért Imrének. Van spiritualitása, van szellemi élete, és helyen van a testi valósága is. A tisztaság abban a korban ugye éppen az anyai résztől a családnál szinte hagyomány volt. Tisztán élni. Lehet, hogy akkor keletkezett még ez a fogadalom, mint a legenda megörökít, ugye a Veszprémi Szent György templomban, akkor Imre imádkozott volna, és ezt ábrázol, itt egy oltárkép is, és kérdi a szűzanyát, hogy mi az, amit neked ajándékul adhatnék. Mi tetszik neked? És ezt a hangot véri hallani, Virginitas placet, a tisztaság az, ami tetszik. És ebben a pici legenda elemben mennyi minden mélység van. Egy fiatal ember megmeri kérdezni imádságban, hogy Isten, mit akarsz tőlem? Föltesszük-e még ezt a kérdést, hogy Isten akarata nyomán haladok-e? Abba az irányba megyek-e, amit a körülményeken keresztül Isten nekem szánt? Mi tetszik neked? Imént érdekeltem még az ilyen kérdés. Isten tetsző-e az életem? És amikor meghallja, hogy mi tetszene az Istennek, akkor teszi a teljes önátadást. És a tisztaság az hogy hamisan él, azt gondolom nagyon még a keresztény tudatban is sokszor, nem testmegvetésről van szó. A második János Pál pápa megírja a test teológiáját, ami azt mondják, hogy időzített bomba, ha olvasnánk, már magyarul megvan régóta. Ugye ebben szépen elmondja, hogy mennyire nem testmegvető a keresztény gondolkodás, hisz mi hiszünk az egy Istenben, a mennynek és földnek teremtőjében, vagyis az anyagi valónak a teremtőjében, a testnek a teremtőjében. Hiszünk az örök igében, aki magára vette az emberi testet. Hiszünk a Szentlélekben, aki a szentségeken keresztül a testen át fejti ki hatását. Minden szentség valami mód érintkezik a testtel. Míg a gyónás is, a nyelvünkkel valljuk meg a bűneinket. Nem test megvető az egyház. És a tisztaság az nem a test megvetéséről szól. Egészen másról. Hanem helyére szeretni tenni a testet. És Imrének a tisztasága erről szól alapvetően. És minden tisztaságra törekvés, házasságban, papságban, vagy házasságra készülve, mind-mind erről szól. Hogy az ösztönvilágunk épüljön bele a személyünkbe, épp legyen a szeretetünknek alárendeltje, hogy tényleg tartalmat fejezhessen ki, kinek-kinek a maga állapotában. Idéztem délután Benedek pápánkat, aki azt mondja, a tisztaság az nem kapcsolat nélküliség, hanem intenzív kapcsolat. Intenzív Isten kapcsolat és intenzív emberi kapcsolat, házastársi kapcsolat nélkül nem tudja megélni senki a maga állapotában a tisztaságot. Szent Imre tisztasága, amit nem ismerünk, beszélni nagyon róla, mert nevetségesnek gondoljuk, nagyon, nagyon időszerű felszólítás. És ha értelmesen tudunk tanúskodni felnőtt társadalom a tisztaságról, akkor a fiatalok szívesen ügynek feléje. És az hogy önmentegetés, ahogyan beszélünk a fiatalok tisztaság törekvéséről. Nem merjük képviselni. Úgy, ahogyan az kellene, azzal a gazdag tartalommal, ahogyan igazából a Szent Imre kultusz is próbálta megfogalmazni eredeti kiadásában, és nem elgicsesített változatában. A tisztaság erő. Ahol ez nincsen, jó tudjuk a történelem során, hogy a történelem, a kultúrák összeomlanak. Mindig együtt jár. A tisztaság ereje magával hozza a kultúra fölvirágzását, és a tisztaságnak a megvetése, lekacagása, hogy Adi mondja, mindig magával hozza az adott kultúrának a felbomlását. Ezt hosszan lehetne taglalni, megírták sok könyve már. Ez is az erő Imrében. Tehát helyén van nála lélek, szellem és test. Az egész embert tiszteljük, amikor Imrét tiszteljük. Aztán vessünk még egy pillantást Imrére, az imádkozóra. Ahogyan az oltárkép is ábrázolja őt. Az imádság az nem luxus az életünkben. Nem, ki kéne lépni ebből az én Istenem, jó Istenem, ne csukodik már a szemem féle mentalitásból. Ezt el kell mondani, nem az ellen beszélek. De ha csak annyi az imádságunk, akkor nem lesz ereje keresztény életünknek. Sokszor elmondogatom, ugye pontosan a Gellértől, amit Imre kaphatott, az az óráért laborának az egysége. Ez nem szétválasztása az imádságnak és a munkának, hanem egyberakása. A munkánk legyen imádságtól átjárt, és az imádságunkban is ott van a mindennapi teendőnk. Ez egymást átjáró két valóság. Szeretem Benedek pápát idézni, aki azt mondja, hogy ebből a jelszóból, amiben Imre is nevelkedhetett, és amit térdelő Imre alhok akarnak kifejezni, ebből a jelmondatból nőtt ki az európai kultúra. És amint az imádság mögül elmarad a munka mögül elmarad az imádság, abban a pillanatban a munkánk önzsik kizsákmányoló lesz, természetet kizsákmányoló lesz, föléje kerekedik a családnak a munka, megszűnik a személyi központúság, és minden keserűvé válik. Ezek a Szent Imre legendák, ábrázolások, ezek, ha jól értjük őket, ezek értékeket akarnak elénk tárni, értékek követését akarják, hogy valósítsuk, de a mélyben ott van, hogy ne a saját erődből, hanem Isten erejéből. Higgy a természet fölöttinek a valóságában. Isten elhordozza az embert. Ez tulajdonképpen Imrének a szentsége. Például az oltárkiratán figyeljünk oda, hogy ott van fölül Szent István és Szent László királyunk. Szép ez is, hogy Imre életszentsége nem izolált. Ott van a papa, és ott van már a következő, aki majd szentté avattatja Istvánt is, meg Imrét is, Gellértel együtt. A nemzedékeknek az egymástól épülése. Ezt is ábrázolja a mi oltárképünk. És ott van, ugyan ebből a hagyományból részben, ugye kinő a pálos rend, Szent Ágoston a regulából, és Remete Szent Pállal a védőszenttel. Ahogyan az életszentségek egymásra épülnek. Annyira szép ez a gondolkodás. Ahogyan adjuk át egymásnak az értékeket, vagy nem adjuk át egymásnak az értékeket. Remete Szent Pál a tébai sivatagban él, és valahol eljut Pécsre. Eljut a Pirisbe az ő kultusza. Mert egy tiszta, szent ember. A Szent Ágoston megírja a reguláját Rómában, és lesz sok szerzetes közösségnek a szabálya. István, Imre, László, ez a szép a szentek nemzedékei, ahogy egymásba fonódnak, egymást erősítik. Mindegyikünk testvérem egy láncszem. A saját családjában, a saját környezetében. És az a hivatásunk, hogy adjuk tovább azt, ami ránk van bízva. Hogy ne bennünk szakadjon meg a folytonosság. Amen.